Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, a nap vendége, én Mezei Dániel vagyok. A 25. jubileumi Budapest Táncfesztiválról beszélgetünk, és itt a beszélgetés első részének a végén hallgattalak, és nagyon-nagyon sok mindent mondtál arról, hogy hogyan találkozik a táncművészet, hogyan találkozik egy-egy előadás, egy-egy művész a nézőkkel. És azon gondolkodtam, hogy ez alatt a 25 év alatt, vagy akár az alatt az 50 év alatt, amióta te benne vagy magas szinten a táncművészetben, mennyit változott a viszony a nézőkkel? Mennyit változott a táncművészet és a közönség találkozási lehetőségei?
Hát ez egy izgalmas és összetett kérdés.
Mert ahogy hallgattalak, nagyon, szerintem.
Az egyik, amit szoktam mondani, rendszeresen csinálunk házjárást, amikor a Táncszínház épületében a kulisszák mögé bevisszük a nézőket, és akkor megmutatjuk azokat a titkokat, hogy amit egy előadáson a nézőtérről természetszerűleg nem látnak a nézőink, hogy ismerhessék meg, találkozhassanak a hétköznapjainkkal, a háttér titkainkkal. És olyankor szoktam mondani, hogy mi amikor építettük a Táncszínházat, akkor azt vizionáltam, hogy olyan 35 évre előre tervezzünk. És akkor kérdezték Zobokiék, kérdezték az építők, hogy de mégis mit akarsz, hogy mi mindent lehessen elérni, milyen technikai lehetőségek legyenek, és azt mondtam, hogy minél szélesebb legyen a megoldások, a lehetőségeknek a tára. És, de mondok egy példát. Gondoljatok bele, hogy ha 35 évre tervezünk, itt egy olyan koreográfus fog alkotni, aki ma még meg se született. És amikor abba belegondolunk, hogy az internet, amikor így Magyarországon a 80-as évek környékén terjedt el nagyjából, tehát hogy előtte, én emlékszem, hogy a Kanadába tanítottam, és az első gyerekemnek a fotójára egy hetet kellett várni, míg postán megérkezik, és akkor kitettük magunk elé a kis papír képet, ami átrepülte az óceánt. Ma már ez a fiataljainknak, a hétköznapjainknak egy teljesen elképzelhetetlen helyzete ez, hiszen azonnal a telefonunkkal egy pillanat alatt küldjük el a képet, a videót, és ezt a vizualitást, ezt a tempót, ezt a gyorsaságot, ezt a sokszínűséget várja el a néző szeme, amikor beül egy előadásra is. Nyilván nem kell, és az a jó, ha nem minden trendet folyamatosan lekövetve, vagy próbálnánk rivalizálni a social media lehetőségeivel, de az biztos, hogy valamilyen szinten követi és hatással van rá. Szóval sokkal gyorsabb minden, sokkal pörgősebb, színesebb, gazdagabb, és pont amikor viszont ennek az ellentétjét mutatjuk meg a színpadon, azzal is egy nagyon izgalmas hatást lehet elérni.
Most egy kis táncfilozófiai kérdéssel megtámadlak, ha megengeded, mert engem érdekel, mostanában azért többet foglalkozok táncművészettel, és igazából az érdekel, hogy neked mi a véleményed arról, hogy miért fontos annyira a táncművészetnek a pillanat, amikor én úgy érzem, hogy a művészi előadás az folyamatban mutatkozik meg. És mégis ők a pillanatot keresik, miközben a hatást igazából nem a pillanattal érik el, hanem a folyamattal.
Az egy izgalmas pont, pillanat és helyzet, hogy a nézők jelen vannak a színházteremben, és ugyanígy a táncművészek a színpadon. És kettőjük között ott van ez a határ, a színpad és a nézőtér közötti elválasztó vonal, mégis iszonyatosan átérződik a rezgés, átmennek a hangulatok, a figyelem, a koncentráció, és inspirálja egymást a néző és a táncos oda-vissza, és ha ez összeadódik, akkor iszonyatosan fölhergelődik, föl izgalomba jön az egész helyzet. És ez az a dolog, amitől a folyamatnak érezzük, és azt érezzük, hogy elindul az előadás, és aztán vége van, és kaptunk valami egy gyönyörű ívet, egy kupolát, de közben pedig mindig egy-egy pillanatban látjuk a táncost, és azok beégnek a fejünkbe, az emlékünkbe, ugyanúgy, ahogy egy csodálatos fotográfia, egy táncos kép kiragadja ezt a pillanatot. Tehát ez a pillanat nagyon fontos, és közben nagyon fontos egy képen, hogy a dinamika, a mozdulat, a lendület megjelenjen a képen. Nem lehet olyan az a kép, ami egy teljesen lefagyott, lendület nélküli szituációt ábrázol, mert akkor az nem az a tánc pillanat. Tehát ez a kettő együtt, egymásból, egymásba folyik tovább.
Köszönöm szépen, és akkor még egy, és utána ígérem, megyünk tovább, hogy a társművészetek közül melyik a legfontosabb véleményed szerint a táncművészetnek? A fotoművészet? A filmművészet? A zeneművészet? Hol vannak a legnagyobb találkozások?
Nagyon sokszor előfordul, hogy zajra, zörejre, vagy akár néma tehát zene nélküli produkcióban születik meg a tánc, vagy versre táncolnak, de azért általában és a leggyakoribb, amikor zenére, valamilyen stílusú zenére, és ezért talán a legalapvetőbb kapcsolat a zeneművészettel van. Születhet meglevő zeneműre koreográfia, írhatnak hozzá külön az előadáshoz zenét, és az is lehet, hogy népzene, amiben már sok száz évvel ezelőtti dallamokat hallunk, vagy lehet egy kortárs zene, és bizonyos helyzetekben az adott zenei stílushoz ugyanolyan táncstílust párosítunk, néha pedig teljesen az ellenkezőjét, és mindegyik tulajdonképpen működik. De nem mondanám azt, hogy a képzőművészet, a díszlet és jelmezek világa, vagy a vizuális vetítések nem lennének fontosak. Tehát igazából egy összművészet, a táncművészet, az előadóművészet, és ezért szoktuk azt mondani, hogy bárki, bárhonnan jön, és bármilyen érdeklődése van, ebben az összművészeti táncprodukcióban mindenki találhat magának valamit, ami megragadja az ő szívét, lelkét, amire fel a figyelmét felkeltődik.
Ertl Péter, a vendégünk itt a Rendefenen, a vendégében a Budapest Táncfesztiválról beszélgetünk, a 25. Budapest Táncfesztiválról, és kis kitérő után akkor térünk vissza, de még ennek mentén a fesztivál történetéhez, hogy enged fel kéne idézni most úgy hirtelen 2-3 momentumot, ami ilyen volt, ilyen pillanat, vagy ilyen folyamat, vagy ilyen hatás, ami nagyon megmaradt benned az elmúlt 24 évből, akkor mondanál párat?
Egyik ilyen, ami nagyon emlékezetes, az Amerikából a Shenvey Dance Arts volt itt, és Shenvey a koreográfusuk. Ő nála az az érdekes, hogy az első kortárs tánc osztályban végzett Kínában, és onnan az utolsó évében ment New Yorkba, és onnan inspirálódott tovább. Egyébként pont mikor Kínában volt az olimpia, akkor őt visszahívták, hogy az olimpia nyitóhoz is koreografáljon egy részletet. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon kreatív és nagyon befutott alkotó, és ő egy tavaszi áldozatot hozott akkor. És ennek az volt az érdekessége, hogy pont a tavaszi áldozat egyik csúcs zenei pontján, ahol a legnagyobb mozgalmas zenei élményt kapjuk meg, ő azt találta ki, hogy egysorba fölállította a táncosait, és mozdulatlanul néztek velünk szembe, de nem is néztek velünk szembe, mert becsukták a szemüket, és azt láttuk, hogy ők bennük a tánc topzódik és tombol, miközben egy helybe állt a tizenvalahány táncos. És ez az ellentét, ez olyan iszonyatosan erős volt, hogy most is, ahogy a kérdésedre válaszolok, hát tiba vörös leszek tőle.
Egyébként tudnak még ilyen újat mutatni neked? Ennyi év után, évtizedek után a táncművészetben látsz még olyat, amire úgy azt mondod, hogy hú, erre nem gondoltam.
Hát inkább nem is a technika oldaláról megközelítve ezt a kérdést, hanem a táncművészet előadó művészet, és ezt egy ember adja elő, egy művész, akinek nyilván a táncstílustól függő technikának maximálisan a birtokába kell lenni, de a lelkével is táncol az ember. És a belső mozgalma, a belső mozgás, a belső érzelmek áradása megjelenik az arcán, a szemén, és az a sugárzás ad egy olyan pluszt, amitől tényleg azt mondjuk, hogy nem csak az ember táncol, hanem a lelke is. És ezt azzal a példával még megerősíteném, hogyha egy sérült ember, egy mozgássérült ember táncol, és a testén a mozdulatok nem olyan harmonikusak, nem olyan szépek, és egy groteszk mozdulatot látsz, de az arcán, a szemén ezt a lelket, ezt a lelkesedést látod, abban a pillanatban megérthetjük, hogy a tánc nem csak a fizikai mozgás, hanem a lélek tánca is.
Visszatérve a programra, a Budapest Táncfesztivál programjára, amely április 26-ától május 11-ig zajlik a Nemzeti Táncszínházban, és a magyarokra koncentrálva, ugye volt már nemzetközi kitekintésünk, azért itt nagyon nagy társulatok, nagyon nagy nevek, ha lehet így fogalmazni, lépnek föl. A Frenák társulatot említetted, de a Szegedi Kortárs Balett, vagy Bocsi Kivett társulat. Mekkora rang az a társulatok számára, vagy akár fordítva, hogy így egymásra találtuk a Budapest Táncfesztiválon?
Hát közel 50 társulat dolgozik a Nemzeti Táncszínházban, és ezen kívül is még a magyar táncművészet gazdag előadókból, szólistákból áll. Tehát mindig nagy munka a fesztivál szerkesztése, szervezése, és hogy kiket hívjunk meg. Például a Szegedi Kortársban lett rendszeres meghívottunk, mert Juronics Tamásra jellemző a hihetetlen kreativitás, és ő például a Fekete Hattyú előadásával április 29-én is vendégünk lesz, és rögtön május 1-én pedig a Jelenetek a házasságról címmel egy örök tánc elnevezésű produkciót hoz, ami utal a Bergman féle 70-es évekbeli filmre, mert de nem azt hozza a színpadra, hanem egy párnak a történetét meséli el úgy, hogy ezt öt táncos pár előadásába látjuk, szintén egy ilyen filmes, filmforgatás szituációba helyezi a történetét, és nagyon szeretem ezt, mert azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok alapja a házasság, a párkapcsolat, és erről aktuális, mindig aktuális, talán most még inkább aktuális, hogy a Juronics Tamás féle művészi választ megtekintsük, hogy mi minden fontos, és miért szép, és milyen nehézségek vannak egy házasságban, de hogy alapjávéve a házasságban hiszünk, és ezt szeretnénk, hogy a fiataljaink is minél jobban megtalálják a párjukat, és aztán pedig a házasságban a boldog életüket.
Említetted a Szegedi Kortárs Balettnek ezt a fellépését, a Fekete Hattyút, illetve a darabját, hogy ez a Diátadó gálán zajlik, és beszéltél róla még a műsor első felében, hogy ez mindig egy nagy verseny, és egy komoly elismerés, amikor valaki díjat, elismerés kap. De ugyanígy egyébként a Budapest Táncfesztiválon való megjelenés is egy elismerés, majd hogy nem egy díj, vagy ez egy közös munka inkább, és úgy kell rá tekinteni.
Hát mi közös munkának tekintjük a társulatokkal, tulajdonképpen egy szimbiózisban élünk ezekkel a magyar társulatokkal. A külföldiek mindig megtiszteltetésnek veszik, ha meghívjuk, és hát rengeteg levelet kapunk, hogy ki és milyen produkciót ajánl nekünk, amiből választhatunk, de hát hosszú évekre előre megvan a lista, amivel mondjuk így álmodjuk a fesztiválunkat. De hát például a Győri Balett is érkezik, akik Velekei László igazgató úr most egy Ádám és Éva történetet visz a színpadra úgy, hogy Éva és Ádám, az első részt Szőlősi Kriszta koreografálja, a második a Darai Tamás, és két fiatalnak ad lehetőséget, hogy ezt az örök Ádám és Éva történetet most színpadra vigyék. De a Győri Balett itt lesz, azzal a fantasztikus technikai és művészi tudásukkal, amit a Kortárs Balett, a balett terén ők képviselnek, és hát azért azt gondolom, hogy a Győri Balett nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is fantasztikus hírnévre tett szert, de hát ugyanígy a Szegedi Kortárs Balett is, akik most talán a mai napon utaznak vissza Brüsszelből egy nagyon sikeres turné végelőadása után.
Mekkora az érdeklődés? Van-e már teltházas előadás? Hogy fogynak a jegyek? Az emberek mennyire érdeklődnek a táncművészet és a fesztivál, táncfesztivál után?
Hát azt tudom mondani, hogy ennek ugye természetesen nagyon örülünk, hogy nagyjából majdnem minden előadás már el van adva, de még azért jegyeket fel lehet lelni, és például az NDT-re azt hiszem már egyáltalán nincs jegy, és őtőlük is megkérdeztük, hogy egy harmadik eladás beállítható lenne, de hát ők ezt nem tudták megoldani. Viszont amiről még szívesen beszélek, az a Frenák Pálról született egy film, és lesz egy zárt körű bemutató. Egy amerikai hölgy 12 éven keresztül forgatott vele, és Halász Glória rendező, tehát Victoria de Bruyne a hölgy, egy amerikai hölgy, aki már Magyarországon elég sokat járt, és Who Cares About Frenák Pál címmel született meg ez a film. Én bízom benne, hogy ezt a filmet majd a nagyobb befogadó helyeken is megtekinthetjük. Egy csodálatos művészfilm, és igazából, ha ezt megtekinti valaki, megismeri Frenák Pál életét, Frenák Pálnak a motivációit, a művészeti arculatát, és azt gondolom, hogy ezt, ha megnézzük 30-án este, akkor Palinak a bemutatóját május 2-án már egy más szemmel nézhetjük.
Ez nagyon izgalmas. Egyébként ez pont elkerülte a figyelmet a programban, pedig biztos, hogy nagyon különleges és érdekes lehet, meg főképpen az, hogy egy külföldi alkotó hogyan talál meg egyébként egy magyar művészt, egy magyar koreográfus táncművészt.
Ezután is lesz beszélgetés, ahol Victoria Magyarországra utazik, és Glóriával és Palival beszélgethetünk, tehát ez is nyilván én fogom moderálni ezt a beszélgetést, majd felteszem és megkérdezzük, hogy született a találkozás.
És Egyébként ilyenkor, amikor a 25. még hogy el sem kezdődött, már tervezitek a 26-at?
Hát a külföldieket mindenképpen. A magyaroknál is már vannak produkciók, amik a beszerkeszthető állapotba kerültek, de hogy mi lesz valójában, arról még nincs meg a döntés. De azt tudjuk, hogy táncvilágnap lesz, és akkor is átadjuk a díjainkat, és hogy azok a művészek, akik majd most a 2025. évben tudnak olyan szerepeket megformálni, és olyan előadásokban részt venni, amiben kitűnnek, azok lesznek azok a pillanatok, ami alapján majd a 25-ös 26-ban is átadjuk a díjakat, és hát várjuk, mert a 25-ben levő premierek közül is majd lesz egy előadás, ami megkaphatja az évad alkotása díjat, ami azért valójában az egyik legmagasabb díj. De hát igazából, tehát teljesen bennünk van az az öröm, hogy ezzel foglalkozhatunk, és amikor a közönség megérkezik hozzánk, és egy nagy sikerű adás után kisétálnak az előcsarnokba, és úgy érződik, hogy pezseg az egész, akkor mindig érzed azt, hogy igen, megéri, minden rátett energia, minden egyes végigdolgozott hétvége, az megéri ezt a befektetést, mert az emberek ezeken a táncadásokon keresztül, és hát a Budapest Táncfesztiválon keresztül gazdagabbá válnak.
Ertő Péter volt a napfengége, a 25. Budapest Táncfesztiválról beszélgettünk a Nemzeti Táncház igazgatójával. Kedves Péter, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
A nap vendégét hallották itt a Trend FM-en. Én Mezei Dániel vagyok. Viszont hallásra.